Sok szeretettel köszönti a Bővebben című tudományos ismeretterjesztő műsor minden kedves hallgatóját a szerkesztő riporter László Tibor. Ezúttal a Kolozsváron immár 13. alkalommal megrendezett interdisziplináris konferenciára látogatunk el, amely a Híd és Korlát elnevezést viselte. Ha a tudományos gondolkodást és kutatást a kölcsönhatások, közvetítések, átjárások és fordítások felől közelítjük meg, azt tapasztalhatjuk, hogy valójában a kérdés-válasz dialektikájára épülő dialogikus szellemi térben zajlik. Ebben a közegben a határjelenségek két fajtájának, a híd és korlátszerű struktúráknak meghatározó szerepük van a tudás formálódásában, terjesztésében, felhasználásában, újra szervezésében. A konferencia hívó szavai a különböző ismeretanyagok, tudományterületek, de tágabban véve az egyes kulturális régiók közötti átjárhatóság lényegi kérdéseihez vezetnek. Hogyan hasznosíthatók egy szakterületen elért tudományos eredmények más szakterületeken? Milyen lehetőségei és akadályai vannak az átadásnak, átvitelnek, fordításnak, az ismeretek új szakmai környezetben való felhasználásának? Milyen hídak és korlátok teszik lehetővé, illetve akadályozzák az értékek átjárását, cseréjét és befogadását, a kultúra különböző képződményei, a tudományos tudáskészletek, irodalmi és művészeti alkotások, vallásos világképek és hitek, az alkalmazott technikák és technológiák között? Tették fel a kérdést a Bolyai Társaság által Kolozsváron immár 13. alkalommal megrendezett interdisziplináris konferencián, amely számos tudományág segítségével járta körül a Híd és Korlát gyűjtő címmel meghirdetett témákat. Összeállításunkban az előadó szakemberekkel készült interjúk hangzanak el. Előbb Borbé Sándor, egyetemi adjunktus, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Magyar Fizika Intézet munkatársa, gondolatok a 2025-ös fizikai Nobel-díjjal kapcsolatban címmel megtartott előadását követően beszélgettünk el a szakemberrel. Sógor Csilla, egyetemi adjunktus, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet munkatársa, mérgek, gyógyszerek, határvonalak, a dózis dilemmája elnevezéssel megtartott előadását követően szintén válaszolt a kolozsvári rádió kérdéseire. Herbáj Dorottya doktorandus, illetve Ercsei Ravasz Ferenc óraadóoktató, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar munkatársa, híd vagy szűrő, a zene demokratizálódása a COVID utáni digitális térben címmel adtak elő, majd vállalták, hogy megosztják gondolataikat a rádió hallgatóságával. Lakatos Artúr egyetemi adjunktus, a Párciumi Keresztény Egyetem gazdaságtudományi tanszék oktatója, hídakat mindenhova, vagy hídak a semmibe. Az interkonnektivitás, az interdependencia és a globális logisztikai láncok lehetőségei és korlátai címmel értekezett. Őt is sikerült mikrofon végre kapnunk a Bolyai Társaság Híd és Korlát címmel megtartott 13. interdisziplináris konferenciája során. Végül az a beszélgetés következik, amelyet ugyanitt készítettünk Ranc Mónika, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem történelem és filozófia kar óraadó oktatójával, aki a Korlát, ami szabaddá tesz, című előadásával kereste a választ a szabadság, korlátozottság témakörének bonyolult kérdéseire. A Bolyai Társaság 13. interdisziplináris párbeszéd konferenciájának Híd és Korlát volt a címe, és nagyon változatos előadásokat hallhattunk a legkülönbözőbb reál, humán és természet tudományok területéről. Az egyik plenáris előadás az volt, amelyet dr. Borbé Sándor, egyetemi adjunktus, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Magyar Fizika Intézetének munkatársa tartott. Borbé Sándor ugyanakkor egy szekciót is vezetett, a második szekciót. De előbb arra kérem, hogy ezt az igen érdekes előadást foglaljuk össze röviden, mert nagyon időszerű. Híd az atomi és a mikroméretek között. Gondolatok a 2025-ös fizikai Nobel-díjjal kapcsolatban. Hát nagyon jól tudjuk azt, még azok is, akik a tudomány tudományhoz édeskeveset értünk, hogy minden, ami körülvesz minket, az fizika, kémia és matematika, még ha átvitt értelemben is. És ez a három tudomány pedig egyszerre van jelen általában. Nyilván a biológia is idejön, és még sok minden, a társadalomtudományok, de azok is ezen alapulnak. Tulajdonképpen ebből az ön előadásából kiderül az, hogy mi mozgatja a világegyetem létét, a mi személyes létünket és a társadalom létét is mikroszinten. Kvantumfizikáról volt szó, és hát sokat beszélgettek az utóbbi időben a tudósok előadásokban arról, hogy alapjában véve az elektronok mozgatnak mindent. Hát ez nagyon sarkítva és leszűkítve. De 2025-ös Nobel-díj, indulunk ki onnan. Mi ennek a lényege? Itt az is elhangzott, hogy egy nagy késéssel kapták.
Ja, az idei fizikai Nobel-díjat azt mondja, tényleg egy nagyon régi kísérleti munkáért kapták, és a munka lényege, illetve az eredmény értéke az abban rejlik, hogy ebben a kísérleti munkában sikerült kimutatniuk, hogy az eddig a mikrovilág, tehát atomok és molekulák szintjén megfigyelt kvantumjelenségek, azok nagyobb objektumok esetén is megfigyelhető, tehát az ottani elméleti keretrendszerünket, azokat nagyobb, bonyolultabb rendszerekre is alkalmazhatjuk. Itt bonyolultabb rendszernél még mindig a mikrovilág szintjén vagyunk, tehát ilyen mikrométer nagyságú objektumok szintjén is sikerült kimutatni, hogy a kvantummechanika jelenségek fontosak, és nem csak fontosak, hanem számos alkalmazásuk is van.
Sokan mondják, hogy robbanásszerű fejlődés lesz minden területen, és ez elsősorban a kvantum mechanikának, fizikának és az alaptörvényeinek lesz tulajdonítható. Tehát a számítógépek új generációját várjuk nagyon régóta, amelyek aztán sok-sok-sok ezerszer vagy milliószor performánsabbak lesznek, mint a maiak, ugye?
Igen, tehát a kvantumfizikát eddig a körülöttünk lévő világ megértésére próbáltuk használni.
Eddig a megértésére próbáltuk használni, és most a megváltoztatására?
Igen, tehát megértettük és alkalmaztuk eddig a kvantummechanikát, most meg egy kicsit próbáljuk mélyebben kiaknázni a kvantummechanikában eddig megfigyelt számunkra fura jelenségeket, és ez elindított egy olyan technológiai forradalmat, aminek a mindennapjainkban nagyon hamar nyoma lesz. Tehát itt gondolok arra, hogy új típusú érzékelők, szenzorok kerülnek kifejlesztésre, ami orvostudományban, képalkotásban, kommunikációban egy teljesen új korszakot fog hozni számunkra. Ez a mindennapunkban hát szerintem még észrevétlenül be fog surranni. Tehát itt például a kvantummechanika alkalmazása a mindennapunkban a kvantum kommunikációhoz is köthető, tehát most már minden nap olvasunk híreket arról, hogy például Kínában már kvantum kommunikációs hálózaton keresztül sikerült már vásárlást lebonyolítani. Éppen a napokban volt hír, hogy ilyen információ teleportálást sikerült megvalósítaniuk több tízezer kilométer távolságban.
Tehát ez egyfajta háború. Jó, mondjuk azt, hogy ez egy pozitív háború a különböző országok és, ha úgy tetszik, civilizációk között, versengés. Sajnos a tudomány a háborút, a tényleges háborút is szolgálja, a technológia, és ez kevésbé derülátásra ingerlő tényező, de hát minden összefügg.
Igen, én inkább ilyen egészséges versengésről beszélnék, tehát például Kína az nagyon sok energiát fektet be modern tudományos eredmények gyakorlatba ültetésében, de szerintem ebből mi is hasznot húzunk hosszú távon. Tehát új eszközök fognak kifejlesztésre kerülni, említette a kvantum számítás technikát, aminek már bizonyos szinten van gyakorlati alkalmazása.
Nagy probléma az információ tárolása. Nekünk mindennapi életünkben, akik mindenféle információinkat el szeretnénk tárolni, nyilván az ipari jelenségekig, folyamatokig és a politikáig mindig mindent el szeretnénk távolni. Eddig ez volt a nagy gond, hogy elvesznek az információink. Ez meg fogja oldani?
Hát szerintem nem. Tehát nekünk hát végtelen tehetségünk van arra, hogy információt összegyűjtsünk. Szerintem előbb-utóbb hát információ feledés is be kell jönni.
Ez a technika úgy tudom, hogy nagyban fog segíteni a tárolási memória kapacitások bővítésében is.
Igen, de mindig úgy van, hogy
több az információ, mint a
tárolási lehetőség. Tehát gyakorlatilag úgy van, mint az autók esetén, hogy mindig az igény az infrastruktúrához megy. Tehát, hogyha kifejlesztünk nagyobb tárolási kapacitást, akkor már nagyobb felbontású képeket szeretnénk tárolni, nagyobb felbontású videókat is megtartunk meg. Az is bejön, hogy megtartunk olyan dolgokat, amik...
Úgymond fölöslegesek?
Igen.
Van fölösleges információ?
Hát például elmegyünk kirándulni, több száz képet csinálunk, én magamon tapasztaltam, hogy
Én is szoktam, igen.
Igen, a fényképeket hát elteszem, hogy valamikor lehet, hogy megnézem, de legtöbb esetén...
Valamikor megnézünk egyet-egyet a sok ezerből, és válogatunk. Lehet, igen. Hát nyilván, hogy nem fogjuk soha újra nézni a sok ezeret, de szemezgetünk belőle. Tehát lehet, hogy azért ez olyan, hogy szelekció következik, éppen ezért talán a nagy információ mennyiség nem fölösleges, csak redundáns.
Igen, sok redundáns információ, és lehet, hogy abban kéne jók legyünk, hogy ezt a szelekciót is kicsit hatékonyabban csináljuk.
Hát ez az új technika, meg a mesterséges intelligencia, ez is hozzá fog segíteni, nem?
Segíthet, hogy valaki helyettünk kiválassza, hogy mi érdekes és mit érdemes megtartani, meg mi fölösleges, meg mi redundáns.
Kiindulva az itt elhangzottakból, előrejelezhető az, hogy hogyan alakul a helyzete téven, és általában tudományos téven, de hát most itt elsősorban a fizika, ugye, és a kvantumfizika volt előtérben, mert ha ennyire gyors minden, akkor azt hiszem, hogy tudományos fantasztikum területére utalható mindaz, amit előrejelzésnek nevezünk. De azért a jelenlegi tudásunk alapján lehetett tudni azt, hogy mi lesz a következő nagy robbanás, nagy lépés. Még itt vagyunk a mostani nagy robbanás küszöbén, de hogy ez majd mit idéz elő egy következő szakaszban?
Nem. Tehát előrejelzésen nem állunk jól, viszont egy nagyon dinamikus fejlődést látunk. Például a kvantum számítógépek területén egy nagyon pezsgő kutatás történik, tehát számos technológiát kipróbálunk. Tehát most vannak jelöltek, amiből lehet, hogy jó performance számítógép lesz, de előre nem tudjuk, hogy mi. Tehát itt az egyetlen egy megoldás az, hogy mindegyit kifejlesztjük, kipróbáljuk, és akkor egy ilyen természetes szelekcióval, amelyik stabilabban működik, nagyobb teljesítményt nyújt, olcsóbban elállítható, az lesz a befutó. De előre nem mondhatjuk azt, hogy X vagy Y technológia az lesz a nyerő. Tehát dolgozni kell rajta, és ki kell várjuk, hogy mi lesz az, ami végül befutó lesz.
Onnan indultunk ki, hogy a 2025-ös fizikai Nobel-díjat miért az a téma is azok kapták, akik és amely téma. Ez egy nagy kérdés mindig, mert sokan azt mondják, hogy nem feltétlenül igazságos ez a Nobel-díj kiosztás, és nem mindig feltétlenül a legnagyobb eredményeket jutalmazzák, de talán az igaz, hogy ha nem is a legnagyobbakat, de a legszükségesebbeket és a legidőszerűbbeket, olyanokat, amelyeket pillanatnyilag a legnagyobb hatásfokkal lehet a közeljövőben felhasználni. Ön hogy látja ezt?
Igen, tehát a Nobel-díj kiosztás egy nagyon szubjektív dolog, tehát a tudományos érték mellett még a társadalmi hasznosságot is figyelembe kell venni. Tehát a kvantum számítógépek gyors fejlődése volt az, ami, tehát szerintem a tudós kollégákat arra ösztönözte, hogy éppen ezt a kutatási eredményt válasszák ki, mint díjazott munkát, mert ennek tényleg nagyon nagy hozzájárulása volt ahhoz, hogy ők voltak, ez a kísérleti munka volt az, ami kinyitotta az utat afele, hogy egy szupravezetőn alapuló kvantum számítógép kiépülhessen, megépülhessen.
Ön szerint a következő években is marad ez a sztár téma a fizikában, és a legtöbb eséllyel a Nobel-díjra azok pályázhatnak, akik ezen a területen vagy rokon területeken dolgoznak, és érnek el jelentős eredményeket?
Hát igen, de hogyha végignézzük az elmúlt pár évet, akkor minden Nobel-díj a kvantumfizikához köthető. Tehát gyakorlatilag kvantumfizika a fizikának egyik olyan területe, ami számos új és számos értékes eredményeket hoz. És akkor, tehát amint megjelennek ezeknek a munkáknak a társadalmi hasznos alkalmazása, szerintem ez maga után fogja vonzani, hogy előbb-utóbb Nobel-díjak azok jönnek folyamatosan a különböző témakörökben, de tehát tudós az előre nem tudja, hogy miből lesz Nobel-díjas téma. Tehát én
miből lesz a cserebogár, mondja.
Igen, tehát az, amit most mi kvantumkommunikáció szinte most már alkalmazásként tekintünk rá, azt még emlékszem diákkorunkban, mi még kuriózumként, elméleti kérdésként vizsgálgattuk, és diákként olvasgattuk a cikkeket, és próbáltuk megérteni, hogy miről szól, meg milyen haszna lesz. De ezelőtt 15 évvel nem gondoltuk volna, hogy ennek ilyen nagy léptékű alkalmazása lesz ilyen rövid időn belül.
Hát akkor várjuk a fejleményeket, bizonyára izgalmas eredmények születnek a fizikában és minden területen. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is a felkérést.
A Bolyai Társaság által szervezett 13. interdisziplináris párbeszédkonferencia Híd és korlát címmel zajlott, és tényleg hidakat és korlátokat láttunk magunk előtt, annak függvényében, hogy ki mennyire volt felkészült valamilyen témából, senki sem érthet mindenhez. De aki ide eljön, szinte mindenhez kell értsen egy kicsit, hogy az előadó kollégáknak a témáját megértse, de voltak olyan témák, amik azt hiszem, hogy átjöttek mindenkinek, tehát a híd működött. Egy ilyen téma volt az is, amelyet Sógor Csilla, egyetemi adjunktus, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet munkatársa, oktatója adott elő, mérgek, gyógyszerek, határvonalak, a dózis dilemmája. Hát egy nagyon érdekes előadás, azt hiszem, hogy mindnyájunkat érdekel, mert mindnyájunk keveredhetünk olyan helyzetben, hogy érint a gyógyszerek kérdése, a mérgek kérdése, a dózisok kérdése. Ugye ugye egy gyógyszerfogyasztó társadalomban élünk, az is szed gyógyszer sokszor, aki nem kedveli a gyógyszereket, hanem más természetgyógyászati készítményeket szed, és mindenféle recepteket követ az egészsége érdekében. No hát a méregkeverés az egy sok évszázados szakma, és egy jól jövedelmező szakma volt, ugye? Meg az is igaz, hogy bizonyos anyagok kis mennyiségben gyógyszerek, és nagy mennyiségben mérgek. Ilyen közhelyek jutnak eszembe, de ebből az előadásból mindenre kaptunk magyarázatot. Tehát mi a méreg, mi a gyógyszer, hol a határ, hol a híd, és melyek a mi korlátaink, amelyek azt teszik, hogy nem tudjuk felismerni ezeket a tényezőket.
Igen, tehát minden anyag lehet méreg, és sok anyag lehet gyógyszer is, tehát ezt az orvosok mondják meg, hogy mi az, amit gyógyszerként használhatunk. Az interneten minden anyagra találhatunk egy bizonyos számértéket, a DL50, vagy LD50, ami azt jelenti, hogy azoknak az 50%-a elhalálozik, hogyha ezt az anyagot fogyasztja. Hát ez a minimális mennyiség, ami halálos adagot jelent.
Jó, tehát egyéni különbségek vannak. Van, aki érzékenyebb, van, aki kevésbé, van, akinél a halálos adag az jóval nagyobb, van, aki már nagyon kevéstől is végzetesen megbetegszik, majd meg is hal.
Igen, de hát ez egy ilyen tájékoztató adat, és milligram per kilogramba, tehát test súlyhoz.
De még ez sem egyértelmű, mert nem csak a kilogram a lényeg, hanem az ellenálló képesség. Itt most az orvosokat kellene megkérdezzük.
Persze, hát ezeket az orvos sok tudják, tehát úgy kell ezeket fogyasztani, nem is a saját belátásunk szerint, hogy most ebből egy kicsit többet veszünk, vagy kevesebbet. Hát az előadásban az is hallható volt, hogy például a konyhasó is tekinthető méregbe, hiszen a sumérok használták Urnámu uralkodó idején, mint kivégző szer, tehát 40 dekagrammot kellett megegyen az, akit halálra ítéltek.
Hát reméljük, hogy most nem tanácsokat adunk azoknak, akik megunták az életüket, de tényleg vigyáznunk kell, mert mondják, hogy a só, a cukor és a liszt mind a három fehér méreg bizonyos esetekben.
Tehát semmiből sem szabad sokat fogyasztani.
Vannak a hagyományos mérgek, ugye, amelyeket növényekből vontak ki, de hát vannak egyéb mérgek is, ugye szerves mérgek, szervetlen mérgek, fémek. Itt szó volt azérról, higanyról, ciánról, stb. A méregkeverés és a mérgezés az egy történelmi tényező is, mert sok történelmi fordulathoz is kötődik. Meghatározó volt a történelem során, és itt személyiségek esetével is kaptunk példákat arra, hogy mi is történt a történelem során a mérgezésekkel, és adott esetben az ellenszerekkel. Melyek az érdekességei? Ugye nincs olyan nap alatt, ma is ugyanazokat a szereket használjuk, csak másként.
A történelemben Szokrátesz foltos bürök kivonatot kellett megígyon.
Így ítélték halálba az értelmiségieket, ugye?
Tehát itt azt mondtam is, ezt én is olvastam, hogy az idegrendszerre nem hat, tehát elgyengülést okoz, de végig tudatánál volt a halála pillanatáig.
Hát akkor ez egy nagyon kegyetlen módszer volt. Igen. Mert tudni azt, hogy végzetes, és utolsó pillanatig tudni, ez kegyetlen.
De beszéltem, ahogy mondtad az arzén vegyületekről is, ott az a bizonyos vegyületeknél nem csak a mennyiség számít, amikor a toxicitásról beszélünk, hanem ott a különböző formák toxicitása különbözik, tehát a szervetlen arzénvegyületek toxikusabbak, mint a szerves formák, a higanyvegyületeknél pedig pont fordítva van, hogy a szerves higanyvegyületek azok toxikusabbak, mint a szervetlen vegyületek, tehát itt fokozatos, tehát toxicitás fokozatról beszélünk, viszont például a króm vegyületei esetén ott a hármas vegyérték állapotban levő króm az esszenciális az élőszervezet számára, a hatos, vagyis a kromát alakban előforduló króm, az pedig rákkeltő hatású. Tehát ugyanaz az elem különböző vegyületekben, különböző oxidációs állapotban teljesen ellentétes toxicitást mutat.
A hármas króm az ugye fogyókúrák esetében, de cukorbetegek esetében is ajánlják, mint vércukor szint csökkentő. Igaz, hogy ott is a mennyiség a lényeg, mert azt sem szabad túladagolni.
Igen, és ugyanígy vannak gyógyszerekben is, halljuk sokszor, hogy egyik típusú mágnézium jobban felszívódik, mint a másik. A kémiatanárok csoportjában keringenek ilyen tévképzetek, vagy hibásan feltüntetett címkék, hogy egy gyógyszer az van ráírva, hogy szerves mágnézium, de közben a magnézium az egy elem, és általában szervetlen vegyületekben fordul elő, de szerves vegyületekben is lehet magnézium, ez a fém organikus vegyület, tehát nem a magnézium szerves, hanem a szerves vegyületben jelenlevő fémről van szó.
Tehát ugyanakkor nehezen boldogulunk a piacon, amikor fogyasztani szeretnénk ezeket az étrend kiegészítőket, például az a magnéziumosokat. Most tényleg rengeteg féle van, és nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor egyszerűen csak reklámfogás az, amit mondanak, és mikor ténylegesen jó. Tehát akkor mégis mit tehet az egyszerű ember, aki pontosan szeretne látni, nem szeretne magát megmérgezni, de lemondani se szeretne az esetleges pozitív hatásairól ezeknek a szereknek?
Mindenképpen tájékozódni kell, és több helyről kell tájékozódni, nem csak a reklámok után kell elindulni, de hát azért vannak gyógyszerészek, azért vannak orvosok, hogy ne csak a mesterséges intelligenciát, vagy a Facebookon keringő híreket vegyük alapul, hanem hiteles forrásokból próbáljunk meg tájékozódni. Ne higgyünk el mindent, amit elénk dob az internet.
Szóval esett arról is, hogy tulajdonképpen mérget vehetünk magunkhoz, anélkül, hogy tudnánk róla. Ugye itt már a környezetvédelem, környezetszennyezés kérdése is felmerült adott esetben, mert hogy fogyaszthatunk például higannyal telített fertőzött halakat, de növényeket is, a környezetszennyezés következtében olyan növényeket is fogyasztunk, amelyek tartalmaznak mérgező szinten levő elemeket, tehát nagyon nehéz rájönni arra, hogy mit adnak el nekünk. És hát a vegyész az csak figyelmeztethet, de hát ha nekünk nincs információnk, hogy mi kerül a kezünkbe, illetve a szervezetünkbe, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Mert mindent mindenki el akar adni nekünk.
Hát ez biztos, hogy a táplálkozásban is a változatossága fontos, hogy ne csak egyféle terméket fogyasszunk, hanem mindenből legyünk, hogy tájékozódjunk arról is, hogy honnan származik az az élelmiszer, de hát sok mindent nem tudunk, és valóban ez a veszély fennáll, úgyhogy csak a fokozatosság.
És a tanulás, a tudás, mindenről minél többet tudni, persze sosem fogunk mindent tudni, és egyszerűen azért nem fogunk mindent tudni, mert bizonyos dolgokat eltitkolnak előlünk. Vagy legalábbis nem hoznak a tudomásunkra.
Igen.
Hát az ipar és a kereskedelem, ugye?
Hát igen, mindenképpen, amikor vásárolunk, akkor meg kell nézni a címkét, és nem az éjszámoktól kell megriadni, hanem ott is tájékozódni kell, hogy mit fed az az éjszám, mert az lehet a konyhasónak a száma, vagy szódabikarbonátnak az éjszáma, ami például a sütőpornak a komponense, amitől felnő a tészta, hogyha savval reagál, akkor széndioxid keletkezik. Tehát nem a számoktól kell megriadni, meg hogy mennyi éj van az élelmiszerben, hanem meg kell nézni, akkor időt kell erre szánni, és hogyha egyszer megnéztük, akkor utána már kevesebb dolgunk van.
Szóba került a szódabikarbonát, említetted. Hát ez az egyik legvitatottabb anyag, mondjam így, mert egyesek gyógyszerként javasolják, mások pedig eltiltanák. És ha az ember felmegy a világhálóra, információkat szeretne a szódabikarbonáról, nagyon ellentétes vélemények vannak. Ugyanaz áll fenn, hogy lehet gyógyszer is és méreg is?
Hát én nem javasolnám a szódabikarbonát, mint gyógyszernek a fogyasztását, hiszen ott is a mennyiség, tehát én most nem tudom erre mit válaszoljak igazából, de ha savval reagál, akkor széndioxid keletkezik, és persze nátriumot is tartalmaz, tehát nátriumhidrogén karbonát, tehát akinek problémája van, nem fogyaszthat.
Tehát vérnyomás problémája például.
Igen, nátrium ionok vannak, mert itt is nem a nátrium fémről beszélünk, hanem a nátrium vegyületek.
Tehát ugyanaz a helyzet, mint a konyhasóval.
Igen, igen, tehát abban is nátrium ionok, nátrium ionra és klorid ionra bomlik az oldatban, oldat formájában.
És azt hiszem, hogy nagyon sok szerről és anyagból beszélhetünk még, de remélem, hogy ennyivel is felhívtuk a figyelmét a hallgatónak arra, hogy mindent odafigyeléssel, és nem szorongással és félelemmel, hanem minél jobb tájékozottsággal és tapasztalattal kell kiválogatni és fogyasztani.
Igen, hát ez lenne az üzenet, hogy tájékozódjunk, és tényleg olvassuk el a használati utasításban, azt is fontos, hogy miből mennyit. Nem mondtam el az előadásban, de egy nagyon-nagyon érdekes történet volt, egy orvos barátnőmmel beszélgettem, amikor elmesélt azt a történetet, amikor kórházba került egy család mérgezési tünetekkel, és az volt az érzésük, vagy az gyanították, hogy valami ételmérgezést kaptak. Nem akartak befeküdni a kórházba, de erősen hányá hasmenés tünetekkel mentek haza. Végül ki kellett hívják a mentőt, mert egyre rosszabbul lettek, és ott a mentősök éreztek egy furcsa szagot a házban, és akkor derítették ki, hogy tetvesek voltak a gyerekek, és az anyuka nem a gyógyszertárban kapható gyerekeknek való tetű samponnal mosta, hanem azzal, ami amivel a juhokat kezelik, és nem egy a 2000-hez hígításban, hanem úgy töményen, ahogy ehhez a szerhez hozzájutott, és ez okozta, majdnem halálos lett a kimenetele ennek a nem odafigyelésnek, hogy egy olcsó szert használt azért, mert könnyen hozzájutott.
A konferencia egy kettős előadást is tartalmazott. Helbáj Dorottya, dr. Andusz és dr. Ercsei Ravasz Ferenc óraadó oktató, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar munkatársai tartották ezt a közös előadást, amely tulajdonképpen két eléggé jól elválasztható részből állt. A címe pedig az volt, hogy Híd vagy szűrő, a zene demokratizálódása a COVID utáni digitális térben. Tulajdonképpen egy sorozatba illik ez az interjú, mert nagyon sok területen készítettem már beszélgetést ebben a témában, arról, hogy miben is változott meg világunk, a világ jelenségei, megnyilvánulásai a járvány időszakát követően, vagy már az időszak alatt, és hogy lesz-e egyáltalán ugyanolyan világunk, mint a járvány előtt. Hát ezt sokan feltették ezt a kérdést, és mai napig nem válaszolták meg. Még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán túl vagyunk-e a Covidon. Helbáj Dorottya egy olyan összeállítást mutatott be, ahol tényleg nagyon konkrét adatokkal ismerhettük meg azt, hogy milyenek lettek ez alatt az időszak alatt a zenehallgatási szokások, de hát ezáltal a zene előadóinak és alkotóinak, ha tetszik, a módszereimet, mert azt mondom, hogy módszerek vannak itt is, amelyek meghatározzák a zenepiacát. És itt a statisztika az, ami sok mindenről beszél, és az oda-visszahatás ugye a közönség és az alkotók között.
Igen, nekem a kutatási témám az elektronikus zenének a kommunikációja, a social media kommunikációja, és igazából a konferenciának a témája a híd és korlát volt, és ezért választottuk a COVID utáni időszakot, mert ebbe történt meg igazából ez az óriási demokratizálódás, ami már előtte is megjelent az elektronikus zenébe, hiszen az eszközök és a social média által egyszerűen tágult a tér, és több lehetőségük van az előadóknak, a zenekészítőknek. Viszont a COVID ideje alatt az a nagyon fontos dolog történt, hogy a fiatalok, akik csak táncolni jártak, akik a River közösségnek a tagjai, nem volt lehetőségük elmenni ezekre a rendezvényekre, fesztiválokra. És ezáltal ez az élmény, a zenei élmény, zenei igény, ez bővült bennük, és ebben az időszakban robbanásszerűen nőtt ezeknek az eszközöknek a megvédése, és egyre többen kezdtek el zenét készíteni otthon. És ezáltal, hogy nem csak azok a híres előadók tudtak zenét előadni, mert nem őket hívták meg a klubba, mert nem volt klub, hanem mindenki feltehette a saját maga által készített zenét az internetre, ezáltal egy sokkal-sokkal nagyobb tér nyílt meg, sokkal több új előadó lett, akik kevésbé követték a hagyományokat, a formákat, sokkal több lett a női előadó, a queer előadó, és igazából erről szólt az előadásunk, hogy ez hogy változott, és hogy változott a mai napig, hogy a zene hallgatási szokások azok ezáltal, hogy változnak, és igazából most a szünetben beszélgettünk arról, hogy a mostani hatása, a mai napi hatása, hogy a COVID után is valahogy, mint a kevesebben térnének vissza a valós térbe, mivel a zenét már nem csak ott élhetik meg a podcastok által, a különböző social csatornák által, a Spotify, a Discord, a minden által, otthon is elérhető, és ezért van, amikor azt a döntést hozzák meg, hogy inkább otthon maradnak.
Örök kérdés az, hogy milyen viszonyban van egymással a mennyiség és a minőség. És hogyha így a COVID időszak alatt és utána egy ilyen dömpingszerű jelenség az, amivel szembesültünk, tehát, hogy mindenki zenét szerezhet, illetve mindenki része lehet úgymond a zenés piacnak, a zenei piacnak, akkor nehéz is elemezni azt, hogy ez miként alakul. Tehát ugye ilyen mennyiségben egészen biztos nem minőség született, de lehet, hogy kigyöngyözi az új minőséget, vagy a másfajta minőséget ez a jelenség.
Igazából azért ezt az időszakot kell vizsgálni, mert itt volt abban ez a fél év, másfél év, amikor az embereknek lett idejük új hobbikat, új dolgokat kipróbálni otthon, mert a mindennapi munka mellett nem biztos, hogy az embernek van ideje, hogy megtanulja egy ilyen bonyolultabb eszköz használatát, és ugye itt ér össze az előadásunk, hogy milyen eszközök is kellenek ahhoz, hogy egy ilyen zenét létre lehessen hozni, és ezáltal meg lehessen jelentetni.
Tehát akkor ez egy hosszú távú hatás valószínűleg. Idézőjelben legyünk hálásak annak, hogy megtörtént ez az egyébként keserves járvány.
Ilyen szempontból szerintem, hogy egyre több zene született, és egyre több előadónak van lehetősége meg. mutatnia magát, mindenképpen jó, és a minőség pedig egy idő után ki fog válni, hogy mi az, ami tényleg olyan értékű, hogy az emberek szeretik hallgatni, és örömmel hallgatják, akár otthon, akár a klubokban.
Elcsi Ravasz Ferenc előadása jó rész technikai volt, de hát azért a művész értékre is kitértél. Minden esetre biztató volt az, hogy elmondtad, hogy tulajdonképpen bárki lehet zenész, vagy alkotó a zene terén, anélkül, hogy elvégezze az ehhez szükséges hivatalos iskolákat. Persze azért nem ilyen egyszerű, mert tudásra van szükség mindig, szorgalomra van szükség, és főleg érdeklődésre. No, de milyen is ez, hogy bárki lehet alkotó? Mert én azért kétkedve fogadom ezt.
Azt hiszem, hogy meg kell különböztetnünk itt több különböző kategóriát. Vannak azok, akik tényleg úgy állnak neki ennek a tevékenységnek, hogy keresnek maguknak egy közönséget, tehát valamilyen módon egy nagyobb közönség előtt érvényesíteni akarják azt, amit létrehoznak. És vannak azok, akik ezt egész egyszerűen azért csinálják, meg gazdagabb lesz tőle a lelkük. És esetleg az ilyen 4-5-10-20-200 emberi, akit még esetleg követi őket. Tehát nem mindenki akar ebből karriert építeni, nem mindenki akar professzionális szinten zeneszerző, zenealkotó lenni, hanem mondjuk egy kicsit továbbfejlesztett hobbi szinten is működik. Na most már ez, hogy bárki, ez persze egy icipicit túlzás, de nem nagyon. Mert őszintén szólva fellép az a jelenség, hogy mikor nekifágunk ennek a tevékenységnek, nekifogunk a zene megalkotásának olyan eszközökkel, amilyenekkel, és amint elmondtam az előadással, igazából legalábbis legelső fázisban szinte semmi nem kell hozzá. Ha van egy számítógép, egy egészen jól működő számítógép, akkor lehet ezt művelni, nem túl hatékonyan, és egy kicsit lassan, de lehet. De mi közben csináljuk, épül a tudás, tehát nincs olyan, hogy nem jövünk rá hangok, akkordok, hangzatok közötti összefüggésekre, és nem épül fel bennünk egy bizonyos fajta zeneelmélet, legalábbis annyi, amennyi a tovább lépéshez szükséges, és ez később még tovább fejlődik. Saját tapasztalatból beszélek, tehát én nem jártam zeneiskolába soha életemben, és 11-es koromban én neki fogtam gitározni, és felépült bennem egy olyan rendszer, rá kellett jönnöm ezekre az összefüggésekre. Kell tudnunk azt, hogy van a társadalom nagy részében egy nagyon hamis felfogás arról, hogy hogyan működik az elmélet, és ezek a könyvek, és ez a fajta tudás. Tehát sokan úgy képzelik, hogy nagy tudós emberek ezeket szépen megírják, utána zenészek nekiállnak, ezeket elolvassák, bebiflázzák, meg tanulják, és neki elhatnak zenét szerezni, vagy zenét művelni, holott pontosan fordított a dolog. Tehát a zenészek megalkotják a zenét, és utána jönnek az elméleti szakik, és kibontják ezt az egész jelenséget, hogy lássuk, hogy ez mitől jó, és extrahálják ebből a valós létező zenéből a törvényszerűségeket. Tehát mindig előbb van a zene, utána van az elmélet, miért lenne fordítva ebben az esetben.
És rendelkezésünkre állnak a modellek, amelyeket most úgymond kölcsön lehet venni, segítséget lehet kérni a digitáliából, ez egy nagyon nagy előrehaladás, és az utóbbi időszakban pedig a mesterséges intelligenciától is gondolom. Persze ez is vitatható, mennyire, meddig mehetünk el, és hogy egy idő után le tudjuk-e vetkőzni ezt a segítséget, tehát ennek a segítségnek köszönhetően eljutunk-e oda, hogy már nem lesz szükségünk erre a segítségre ahhoz, hogy zenéljünk, vagy zenét alkossuk.
Ehhez kell legyen ambíciója az illetőnek, tehát ezt kell akarnia, hogy ez megvalósuljon. Az igazság az, hogy egy teljesen másféle korszakban létezik az, aki most áll neki zenét alkotni, mint amiben én léteztem annak idején, hiszen van internet, számtalan oktató videó. Őszintén szólva sokkal nagyobb kihívás kiválasztani azt, amelyik tényleg releváns és helyes.
Vannak káros videók is?
Ajjajaj, rengeteg, és ezt én is meg kellett tanuljam a saját bőrömön, amikor például a hangmérnöki oldalát álltam neki megtanulni. Ennek a mesterségnek rá kellett jönnöm arra, hogy melyek azok a jelek, úgymond piros lengetett zászlók, amik alapján azonnal felismerem, hogy ez az ember nem tudja, mit beszél, a másik pedig tudja, hogy mit beszél, és azt érdemes végighallgatni.
Tehát akkor ez egy izgalmas új világ, ami születőben van, illetve már jó ideje megszületett, de gyors átalakulásban van a zene területén is. Izgalmas, kihívásokkal teli, de ugyanakkor nagy odafigyelést igényel az, hogy ne tévejedjünk el benne.
Nagyon, tehát bizonyos alapelvek ugyanúgy működnek, és ugyanúgy fognak működni. Én amikor ezt tanítom, akkor azokat az alapelveket tanítom végül is, mert ennek az egy dolognak van értelme. A programok, az algoritmusok, a szoftverek, a hardware eszközök.
Tehát akkor ez inkább tudomány, mint művészet.
Borzasztó sebességgel változnak, és lehet, hogy mire az, akit én most harmadéven tanítok, mire befejezi az egyetemet, egy teljesen másféle technológiai felszereléssel és eszközparka kell, hogy nekiálljon ennek az alkotásnak. De ha az alapelveket tudja, amelyek viszont nem változnak, nincs hogy változzanak, a hangnak a paraméterei ugyanazok, akkor fog tudni boldogulni, sokkal rövidebb lesz a tanulási folyamat, amiben be tud majd abba a fajta technológiai világba illeszkedni. Igen, itt egymásra talál a tudás, a tudomány, a művészet, a kreativitás, az alkotókészség, a tehetség, ambíció, minden.
A 13. interdisziplináris konferencián, amelyet a Bolyai Társaság szervezett, nagyon sokféle előadást hallhattunk, és ezek az előadások még akkor is, ha rendkívül távoli területekről jelentek meg a hallgatóság előtt, mégis valahol összefüggtek. És tulajdonképpen minden mindennel összefügg ez az alapelve a világnak, és Lakatos Artúr előadása is gyakorlatilag ezt a gondolatot közelítette meg. Lakatos Artúr egyetemi adjunktus a Páciumi Keresztény Egyetem gazdaságtudományi tanszékén, és hidakat mindenhova, vagy hidak a semmibe. Az interkonnektivitás, az interdependencia és a globális logisztikai láncok lehetőségei és korlátai. Ez volt a cím. De még mielőtt megijednének a hallgatók, ettől az eléggé összetett címtől azt hiszem, hogy nem kell ezt tenniük, mert Artúr el fogja magyarázni, hogy mi is a lényeg. Tehát mire reflektáltál ebben az eszmefuttatásban? A minden mindennel összefügg. Ezt tudjuk, de mégsem értjük a világot, amely számunkra végtelenül bonyolultnak tűnik, és kiszámíthatatlannak. Most mi az igaz?
Mind a kettő, ahogy Volter írta a mikromegaszban, minden relatív.
Igen, hát itt elmondtad azt, hogy persze minden relatív, de amikor gondolkodunk, megpróbálunk mindent értelmezni, és a relativitást félretenni, mert arra van szükségünk, hogy értsük a jelenségeket, és nem arra, hogy relativizáljuk. Ez azt hiszem, hogy az emberi elmének az egyik szükségszerűsége, az egyik vágya, vagy nem?
Így van, de minél többet tud az ember, annál jobban rájön, hogy alig tud valamit. És erről szól az élet, hogy meghatározzuk a prioritásainkat.
Akkor térjünk ki az előadás részleteire. Itt van egy összefoglaló, egy kötetet hoztál el, amelyre hivatkoztál, és azt mondtad, hogy ez egy alapmunka. Azok számára, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, amely az előadás tematikája. Tehát Parag Khanna tudományos bestsellerként meghatározott, Konnektográfia című kötete. Hát köteteket is írnak mindenről. Tehát itt kapcsolódástan lenne a fordítás, bár azt hiszem, hogy tökéletes magyar fordítás nincs. Beszélj egy kis erről a kötetről, és arról, hogy miért ragadott ez meg, és miért irányítja a gondolatfűzésedet az onnan áthozott információs rendszer.
Általában szeretek a kortárs tudományos bestsellerekre reagálni, és Parag Khanna alapkönyve egy ilyen munka. Az interkonnektivitás lényege, hogy a globalizált világban egyre jobban összefüggnek a dolgok, egyre jobban összekapcsolódnak a világ különböző pontjai, és ez az interkonnektivitás, ez tulajdonképpen véleményem szerint magába véve egy pozitív jelenség. Megvannak persze a maga árnyoldala is.
Az, hogy minden mindennel összefügg, az lehet egy pozitív helyzet is, de ugyanakkor mi szeretjük azt hinni magunkról, hogy befolyásolhatjuk a folyamatokat, befolyásolhatjuk a saját életünket, a saját tudatunkat. De ha minden mindennel összefügg, akkor ezek az összefüggések egymást határozzák meg, egymást tartják, fogják össze, ugye, mint József Attila versében is, most nem tudom pontosan idézni, de nagyon jól leírja ezt. Tehát ebben az esetben akkor azt is mondhatnánk, hogy feladhatjuk a saját akaratunkat, saját vágyainkat, saját értelmezéseinket, mert mi a nagy összefüggés rendszernek csak egy nagyon pici pontja vagyunk. Így van, vagy nincs így végül is?
Ahogy Ádámnak mondja az úrember, küzdj és bízva bízzál, úgyhogy a mi egyéniségünknek, a mi szerepünknek, a mi munkánknak nagyon is értelme van abba a közegbe, amelyikbe létezünk.
A szállítási láncok is szóba kerültek itt. Hát manapság elég sokat beszélünk erről, most, hogy felfordult a világ politikai szempontból, és a politikai felfordulás az a szállításokat is felfordította, mert ugye a politikai háttér, a háborús háttér, az összetűzések, az ellenségeskedések a meghatározott eddigi láncokat felrúgták. Nem beszélek még a gazdasági ellentétekről és ellenérdekeltségekről is. Tehát, ha felrúgunk egy szállítási láncot, legyen az áruszállítás, vagy akár eszmék szállítása, mert ez is lényeges, kulturális szállítás, akkor mi történik? Kialakulnak automatikusan újabb láncok? Vagy ezt nagyon megszenvedjük, mielőtt átállunk?
Hát mindenképpen meg szoktuk szenvedni az átállást. Most kicsit másképpen működnek az anyagi logisztikai láncok, és kicsit másképpen a kulturális értékek közvetítése. Az anyagi logisztikai láncok minél komplexebbek, minél bonyolultabbak, annál sérülékenyebbek a külső tényezők hatásaira, és annál nagyobb hatásuk van a mi életünk. Ugyanakkor minden egyes válság egy új lehetőségnek lehet a kezdete, ha jól kezeljük.
Beszéltél a híd fogalmáról, a hídról, amely összeköt és elválaszt, habár itt az elválasztás, mint korlát szerepel, de hát a híd az lehet híd, amely összeköt két hegycsúcsot, és lehet alagút, amely összeköt két völgyet. Például. De hát persze ez elvont értelemben fogalmazva, idézek innen az összefoglalóból, az is megtörténhet, hogy a híd a semmibe vezet, például az Avignoni félhíd. Tehát a feléig megépítették, és utána abba hagyták. Ez nagyon érdekes, hogy hogy történhetett meg ez, mert hídakat általában jól előre meghatározott módon és leszögezett tervek alapján építenek, amelyek mindent figyelembe vesznek, tehát gyakorlatilag valószínűleg nem áll fenn az a helyzet, hogy rosszul tervezték, vagy igen?
Nem, ez nem áll fenn. Az Avignoni hídnak az a története, hogy 4 évszázadon keresztül próbálták megépíteni, aztán különböző okai vannak, és persze sok legenda van, hogy egyik oldalon akarták, másik oldalon nem, de a lényege az, hogy ez egy ilyen mesterséges híd a folyó közepéig. Most, hogy mennyire lehíd a semmibe egy ilyen félhíd, ha így veszük, akkor a különböző hegycsúcsok kilátói is egy-egy híd a semmibe, de ugyanakkor nem így tekintünk rájuk. Valószínű az Avignoni híddal a befektetés felhasználásának a objektív érzése adja ezt a járulékos érzést, hogy ez a félhíd a semmibe vezető híd.
Vagy a korlátokba vezető híd, és a másik téma a korlátok. Folyamatosan korlátokat építünk, és ezeket úgy hívjuk, hogy embargó, blokád, vámháború, politikai háború és tényleges háború. Lehet, hogy ezekre szükség van azért, hogy majd ismét hídakat építhessünk, másfajta hídakat, egyfajta megtisztulási purgatórium, megtisztulási folyamat ez?
Lehet ez is, persze nem az áldozatok számára.
Hát számos gondolat volt még az előadásodban, de ugye megmaradunk egy szintén nagyon időszerű kérdésnél, az energiaellátásnál, amelyet szintén nagyon befolyásol az a pillanatnyi környezet és kapcsolat, illetve korlátrendszer, amely átalakulóban, illetve sok esetben működésképtelenné válva vesz bennünket körül. Hát ugye elhangzott az, hogy a világ energiaellátását, vagy legalábbis elektromos árammal való ellátását egy szaharai napelempark megoldaná. Csak az a baj, hogy ez nem kivitelezhető. Ez eszmei téren is nagyon érdekes, tehát mint gyakorlati kérdés, de mint egy meg nem valósuló, valósítható eszme is értelmezhető, ez az egyébként igencsak fizikai fogalom, hogy napelempark.
Igen, ez így van. Ezt tudjuk, hogy képes lenne fedezni a világ energiaellátását. Ugyanakkor ennek a megépítése annyi időt venne igénybe, és olyan költségekkel járna, hogy effektíve nem érdemes belekezdeni.
És végül, tehát nem szeretném ezt pessimista felütéssel befejezni ezt a beszélgetést, tehát a globális interdependencia, a másik fogalom, amely végül is azt hiszem, hogy oda fog vezetni, hogy inkább mégiscsak hidakat építünk hosszú távon, mint korlátokat egymás között. Csak hogy ez történelmi időkben mérve hosszabb táv, és nem egy emberi élet hosszával mérhető.
A Rómát se építették fel egy nap alatt, hogy a hosszú távú hidakat is lehet szó fizikai vagy átvitt értelembe vett hidakról, lehetetlen nagyon rövid idő alatt elkészíteni. De hosszú távú tervezés mindenképpen fontos azért, hogy a világ jobbá váljon.
Hát akkor bizakodjunk ebben, hogy csak egy ciklusnak egy bizonyos szakaszában vagyunk, amely számunkra legalábbis most úgy értelmezhető, hogy nem a legkönnyebb és legkellemesebb, de innen talán felfele vezet az út.
Hát, hogyha elérjük a mélypontot, onnan már csak felfele vezethet.
Kérdés, hogy elértük-e már a mélypontot?
Nem.
Hát maradjunk itt, és ennél, és majd egy következő beszélgetésben lehet, hogy más és több adat birtokában a válasz is más lesz Lakatos Artúr részéből. Köszönöm szépen!
Köszönöm az interjút!
Ranc Mónika óraadó oktató a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem Történelem és Filozófia karán, és ezen a Híd és Korlát elnevezésű interdisziplináris konferencián a Korlát, ami szabaddá tesz címmel adott elő. Ha jól emlékszem, talán 2 évvel ezelőtt beszélgettünk egy hasonló témában, de nem ebben. És ez a szabadság kérdése, meg a korlátozottság kérdése az emberiségnek egy örök kérdése, és azt hiszem egy olyan, amivel soha nem fogunk végleges választ adni. Hogy létezik-e szabadság, vagy létezik-e abszolút korlátozottság is. És hogy egyáltalán ellentétes ez a két fogalom egymással, nem csak kiegészítik és serkentik, gerjesztik egymást. Hát gyújtson fényt egy kissé a hallgatókban.
Igen, az előadásomban éppen ez érdekelt, hogy határ és korlát fogalmairól mit szoktunk gondolni, és az hogyan lehet megfordítani, hogyan lehet kifordítani ezt a hagyományos dihotómiát. Ugye, hogy a szabadságot valamiképp úgy képzeljük el, mint az akadályoktól, vagyis korlátoktól való mentességet. Na de hogyan lehet ezt másképp újra gondolni? De
maga a szabadság is lehet egy korlát. Abban a pillanatban, amikor ezt a szabadságot görcsösen óhajtjuk és hajszoljuk. Így akkor korlátozunk önmagunkat.
Így van, és fordítva elgondolva, maga a korlát is lehet egyfajta szabadság. Hogyha úgy gondolkozunk a saját korlátainkról, mind amik szükségszerűek, és mind amik a miénkek, amik minket határoznak meg. A korlát mi magunk vagyunk, a magunk végessége, lehetőségeinknek a korlátozottsága, életünk végessége, ezek mind hozzánk tartoznak. És ezeknek a belátása és befogadása egyfajta szabadságot ad. Attól a vágytól való szabadságot, hogy olyasmik felé nyúljunk, ami nem a miénk, ami a végtelenhez tartozik.
De a szabadságot és a korlátozottságot azt hiszem, hogy a képességeink szabják meg. A képességeink, amelyek vagy segítenek abban, hogy alkalmazkodjunk ahhoz a környezethez, amelyben élünk, és amely szabályai szerint vagyunk kénytelenek létezni, vagy nem segítenek ebben, és akkor azt is mondhatnánk, hogy tényleg nem vagyunk szabadok, mert képtelenek vagyunk bármilyen szinten lépni ezért. No, hát hol vannak ezek a határok? Mert azt is mondjuk, hogy a mi szabadságunk addig tart, ameddig a másik szabadsága kezdődik. Tehát ott ér véget a mi szabadságunk. De hát ezt a határt, ezt folyamatosan lögdössük. Ez olyan, mint a háborúskodás, hogy meddig tart az én területem, és meddig a tiéd, mondjuk. Tehát, no, de hát egy kicsit kövessük végig a történelem és a filozófiai eszmék során ezt a két fogalmat, szabadságkorlát, saját szabadság, mások szabadsága, társadalmi szabadság, biológiai szabadság, stb.
Meg kell különböztetnünk itt kétfajta korlátozottságot és szabadságot. Egyik az élet körülményeinkhez, az időhöz, a történelemhez tartozó szabadság és korlátottság, az abban való...
És a létünk végességéhez.
Így van, egzisztenciális. Ez egy másik fajta korlátozottság, ami szükségszerű, ami hozzátartozik. Mert az emberi élet véges, mert lehetőségei végesek, és mindig egy horizontba rendeződnek el. Ez két egészen különböző viszonya ennek a két fogalomnak.
Paul Ricoeur egy olyan jeles tudós, akit említett, és az ő megközelítésén keresztül közelített az Ádám mítosz és a történelem eszkatológikus látomása című tanulmányára hivatkozva. Hát igen, az Ádám mítosz, és arra gondolunk, hogy mit keres ez itt. De hát ugye, ha ismerik a történetet, akkor oda vezethető vissza, hogy akkor veszítettük el a szabadságunkat, ugye? Tehát...
Igen, a hagyományos értelmezés szerint, és éppen ezért került ide Ricoeur, aki nem föltétlenül az elsődleges szerző, aki eszünkbe jut, amikor szabadságról vagy korlátokról gondolkozunk, de itt éppen az a tétje annak az Ádám mítosz értelmezésnek, amit én beemeltem ebbe az előadásban, hogy itt különbözőképp lehet az Ádám történetet értelmezni. Lehet, hogy éppen ezzel a bűnbeesés mozzanatával a szabad akaratunkat nyerjük el. Ugye ez a hagyományos értelmezés lenne. És azt mondja Ricoeur, hogy itt nem csak egy elbukás történetként lehet értelmezni az Ádám történetet, hanem egy letérés történetként. Azt mondja, hogy a bűnbeesés előtt is szabad volt már az ember, az akarat szabadsága nem föltétlenül ellentétes azzal, hogy korlátok között él, tiltás mellett él, hanem éppen annak a szabadsága volt, hogy az ember tisztában volt a saját maga határaival és korlátaival.
Végül is saját akaratából veszítette el az eredendően adatott szabadságát. Ugye?
Pontosan ez volt a tétje a Ricoeuri értelmezésnek, és ebben ő maga nem föltétlenül a szabadságra hivatkozik, de van egy egyértelmű szabadság aspektus, ami itt a szemünkbe szökik, és fel kell figyelnünk rá, hogy itt valaminek az elvesztése éppen a korlátokba rejlő szabadságnak az elvesztése volt.
Akkor a korlát, ami szabaddá tesz, és a szabadság, ami korlátoz, hozzátenném az előadás címéhez ezt, mert egymás tükrei. Mennyire érvényes ez, ugye sok évszázad, vagy akár évezred bölcselete foglalkozott játszott ezekkel a fogalmakkal, mennyire érvényesek ezek ma is, illetve hát vissza lehet tekinteni, és alkalmazhatóak-e ma is mindezek a fogalmak, vagy inkább csak mint tudománytörténeti érdekesség, mert most már tovább léptünk. Vagy ugye a szabadság és a korlátozottság az történelmi időktől független.
Szerintem ezeken a problémákon soha nem lépünk túl. Az idő változik, de az a fajta egzisztenciális szabadság és korlát, ami minket mind olyan meghatároz. Ezekkel nem tudunk átlépni, ezektől nem tudunk megszabadulni, és nem tud időtlenné, elévülté válni.
Szokták azt mondani, hogy vannak olyanok, akik a szabadság rabjai. Tehát azért rabok, mert a szabadság az egyetlen célkitűzésük, és mivel azt nem tudják elérni, egy örök rabságban élnek, amely egy örök küzdelmet jelent a szabadság eléréséért, vagy a boldogság eléréséért, mert ugye ezt a két fogalmat társítjuk sokszor. Tehát végül is akkor nincs szabadság, csak rabság van, ha lekanyarítjuk és visszafordítjuk a teljes logikai menetet.
Ez nem a szabadság, hanem a vágy rabja. Ugye a szabadság vágyának rabja, azt jelenti, hogy ő maga nem szabad. Amikor szabadságban vagyunk, akkor éppen abban vagyunk, és nem vagyunk annak rabjai. Az ő környezetében, ezekben a korlátaiban élünk.
Vajon a filozofusok meg fogják valaha adni erre a végleges választ? Szabadság, korlátozottság fogalmaira, és arra, hogy ezt az ember hogyan tudja elviselni, mert azt hiszem, hogy csak azt kell elérjük, hogy el tudjuk viselni a szabadságunkat, és el tudjuk viselni a korlátozottságunkat, korlátoltságunkat, és ez két különböző fogalom egy időben. Mert hogy a kettőt nem fogjuk tudni egyeztetni, legfeljebb energiákat nyerünk a kettő harcából.
A filozofusok nagyon rosszak abban, hogy válaszokat adjanak. De
hát akkor meg is szűnne az értelme annak, hogy legyenek filozofusok, ha megszületnének a válaszok. Ugye, és akkor egy csomó állás megszűnne.
Viszont nagyon jó kérdéseket tudnak feltenni, és talán ezt tudjuk a következőkben elvárni tőlük, hogy egyre finomabban tegyék fel a kérdéseket, egyre jobban megmutassák azokat a problémákat, amiket majd mi saját magunknak fogunk megmagyarázni. Mindenki a saját maga magyarázatát tudja hozzáfűzni azokra az örök kérdésekre, amit csak egyre jobban teszünk fel, egyre finomabban megfogalmazva, egyre árnyaltabban lát.
És egyre félénkebben, egyre kételkedőbben, ugye? Mert azt hiszem, hogy a régebbi filozófusok eléggé meg voltak győződve arról, hogy igazuk van. Aki ma filozofál, ismerve a korábbiakat és az óriási mennyiségű információs tapasztalat birtokában, sokkal kételkedőbb, még akkor is, ha újabb eszméket és következtetéseket szülnek.
Igen, lehet, hogy több kérdést teszünk fel, de az alapkérdéseink még mindig ugyanazok. Legutóbbi beszélgetésünkben is éppen Platont érintettük. Talán még mindig ugyanazokról, a mi a tudás kérdésről beszélgetünk, és mi a szabadság kérdésről.
A szabadság az tudás? A tudás az szabadság?
Hát, hogyha korlátokról ebben az értelemben igen, mert a saját korlátainkkal való szembesülésről van itt szó. Ez egyfajta ismeret, ha nem is abban a reflexív értelemben, amit mondjuk tudományosan tudunk rögzíteni. Egyfajta visszatérés a saját magunk létéhez. Ez valamiféle tudás, igen.
De mindenféleképp alkalmasak ezek az elméletek és törekvések arra, hogy az elménket éberen tartsuk, fejlesszük kombinatorikus készségeinket, és talán arra is jók, hogy lássuk a következő nap értelmét, ha tovább nem is jutunk, nem?
Igen, és az előző napét is. Ez kettő közti összefüggést, azt a fajta horizontot, amibe beleáll.
Pedig előző nap és következő nap nincs is, csak az a pillanat, ami éppen zajlik.
A mi emlékeinkben és a mi reményeinkben van múlt és van jövő.
Tehát emlék plusz remény, a kettő keveréke az a pillanat, amit tulajdonképpen nem létezik, mert mivel kimondtuk, a következő pillanatban. Hát köszönöm szépen, sohasem fogunk a végére járni, lehet, hogy a következő konferencián készül egy következő előadásra?
Persze, de ezt még nem tudom pontosan, hogy a képzelet és valóság témában még mit fogok kifőzni.
Ez a következő konferencia témája lesz 2026. júniusában a következő a Bolyai Társaság által szervezett interdisziplináris konferencián. A teljes konferencia ekköré fog szerveződni.
Igen, ezek lesznek a hívószavak, amivel a különböző tudományterületeknek a képviselői fognak gondolkodni, tehát a fizikától elkezdve az irodalomtudományig nagyon különböző megközelítéseket lehet ehhez fűzni.
Hát akkor várjuk az érdekes előadásokat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
A Bővebben című ismeretterjesztő műsorunk mai kiadásában arra a tudományos konferenciára látogattunk el, amelyet a Bolyai Társaság immár 13. alkalommal szervezett meg Kolozsváron. Az interdisziplináris tudományos ülésszak a híd és korlát témakörét járta körül a különböző tudományok által megfogalmazott elméletek és eredmények által. Köszöni szépen szíves figyelmüket a műsor szerkesztő riportere László Tibor. További kellemes és lehetőleg a Kolozsvári Rádió Társaságában töltött időt kívánunk Önöknek.